A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Szőnyi Ferenc ultra triatlonista, valamint Fejes Miklós a Kellis értékesítési képviselője, témán pedig továbbra is a bringázás. Ugye a beszélgetésünk apropóját a Trans-Kanada adta, ezen már kicsit túllendülünk. A lehetne fogalmazni úgy, olyan, mint egy amerikai tévét néznünk, ahol ki van élve a developing story, de most visszafelé kezdjük, ugye a mész történet az műsor első részében volt, és ugorjunk vissza a kezdetekhez, amikor a kerékpározásról beszélünk. A műsor első részében alapvetően a gravel műfajról beszéltünk. Nézzük, mi most a trendi Magyarországon a bringázás vonatkozásában. Fejes Miklós beavat bennünket a részletekbe.
Én azt tudom elmondani, hogy Magyarországon pont ugyanazok a divatok, és pont ugyanazok a trendek, mint Európában. Mivel Magyarország nem kifejezetten kerékpáros ország még, ezért azért minden egy picikét csúszva egy kis késedelemmel érkezik hozzánk. De a gravel műfajról arról elmondhatjuk azt, hogy most már Magyarország is több mint 5 éve jelen van a piacon, és lényegében két fő olyan vonulat van, amiben látjuk a folyamatos fejlődést, dinamikus fejlődést, és a piaci részben a növekedő részt. Ez egyrészt az elektronos kerékpárok, az e-bike-ok, a másik pedig a gravel. Talán egy picit azt kell, hogy mondjam, hogy a régi nagy mountain bike mánia, hiszen még a iskolába járásra is, meg a városi közlekedésre is mountain bike-ot vettek a vásárlók, ez egy picikét visszább esett, és a gravel az, vagy a gravel az, amelyik teret hódított belőle. Nem véletlen, hiszen a gravel kerékpár egy több funkciós kerékpár, tehát ahogy korábban a műsor első részében is említettem, tudunk vele aszfalton jó tempót menni, de hogyha szeretnénk egy kicsikét letévedni a sótterutakra, a könnyebben járható terepre, akkor azt is megtehetjük. Ráadásul az új trendek, azok egyre nagyobb gumiférőhelyet biztosítanak ezekbe a gravel kerékpárokba, ami azt jelenti, hogy ballonosabb gumikat tudunk bele szerelni, és nem kell ahhoz egy nehezebb rugós villa, hogy mi kényelmesen egy nehezebb útkörülmény között el tudjunk menni. Elég az, hogy le tudjuk mondjuk egy 80 kilós embernél 2,5 bárra engedni a gumiabroncsot, és akkor már is sokkal elviselhetőbb a terepviszonyok. Itt kell megemlíteni egy másik modellünket, hiszen a gravel nem csak ezt a sokszínűséget hozta be a kerékpározás életébe, hanem amit lényegében a Feri most ezzel a Trans-Kanada úttal megcsinált, az úgynevezett bikepacking kultúrát is. Amikor is felpakolok mindent egy kerékpárra, legyen ez a ruházat, étkezés, minisátor, bármi, és lényegében neki indulok egy jó nagyot kirándulni, akár több napra is, és erre van egy másik modellünk is a Suit mellett, ő pedig a Groot, ahol még nagyobb a kerekeknek, a gumiabroncsnak a férőhelye, még ballonosabb kereket tudunk feltenni rá, és a váz geometriája is egy picikét még komfortosabb, még inkább a hosszú távú bringázásra van felkészítve.
Na hát sok-sok kérdés megfogalmazott bennem, de talán a legfontosabb indító mondat az lehet, és azt szerintem mind a hárman tudjuk ösztönözni a kedves hallgatókat, hogy a bringázást, a kerékpározást mindig el lehet kezdeni, nem korfüggő. Ugye ez egyik legfontosabb megállapítás. Szőnyi Ferenc elmondja, hogy mikor kezdte.
Én már nagyon korán kezdtem. Van egy kép a dolgozószobám falán, ahol egy 3 kerekű kerékpárral cirka 2,5 évesen bringázok, és utána így is maradtam, ugye én falun nőttem fel Ácson, gyakorlatilag a nagyszülei felügyelet, a nagypapám tanított meg, míg a hátsónak a nyerét rakták be, ugye a hátsó kis biciklinek hátul, és futott mellettem. És hát én úgy maradtam, mint maximálisan, imádtam a falusi létet, imádtam a kerékpározást, jó sokszor összetörtem magam, egy párszor vartak is akkoriban, és hát a papa rosszaságból bőségesen belevitt. Szóval fiatal felnőttként annyira nem volt ebben, csak a közlekedésben játszott szerepet, majd 36-37 évesen egyszer csak találkoztam azzal a kerékpárral, amit néhány éve kaptam születésnapra, és utolértem Zakariás Gézát az országúton. Akkor volt egy ilyen hirtelen felbuzdulás, hogy akkor vettem egy koskormányos kerékpárt, egy épp aktuális 24 órás magyar rekordot, meg 1000 kilométert megdöntöttem, majd néhány év kihagyás után.
Csak így a kisújjból mondod ezeket, ugye igen. Itt ámulunk és bámulunk Fejes Miklóssal.
És utána 43 évesen kezdtem útból valóban sportolni.
És kérlek szépen, mennyiben alakult át az életed mondjuk a kerékpározásnak köszönhetően? Akár fizikum, akár mentális vonatkozásban, vagy pedig vagy akár a munka szempontjából is.
Igen, az a 43.
Ez a 120 fokos fordulat, ahogy kiveszem a szavaidból a korábbi időszakhoz képest.
Igen, ugye a bemutatkozásból kiderült, hogy ultratriatlonista vagyok, és ultra sportok szerelmese. A kerékpár az mindig betétszám volt, hogy a triatlonban egyik fontos száma egyébként a kerékpározás, de annyira nem volt számomra jelentős, mert én nagyon bírtam ezzel az eszközzel, és nagyon nekem nem kellett hozzá különösebben gyurmászolnom, hogy nagyon jól legyek benne. Így megdöntöttem magyar 24 órás rekordot, és 757 kilométert kerékpároztam 13-ban a Franciaországban lőmami pályán. Ez eléggé durva, mert Kiskunlaszházán is volt ilyen kis tündöklés, aztán hát a triatlonban voltak ilyen extrém dolgok, hogy 10-szeres távú Ironman teljesítés, 1800 kilométer, aztán volt duplája, hogy 3600 kilométer, az a 20-szeres távú Ironman, káros kétszer is.
És olyan könnyen sorod, mint hogyha azt mondanánk, hogy Fonyód és Keszthely között megtettem egy távolságot.
Hát igen, ez egy a múlt, de ugyanakkor benne van mindig benne van a kerékpár, és számomra az erősségem miatt ugye ezzel kellett a legkevesebbet bajlódni, hát sokkal több időt kell tölteni az úszással, a futással. A bringa az olyan játszásiból ment, és így jöttek tulajdonképpen a 2010-ben a Race Across America, hogy egy nagyon nagy álom vált valóvá, és a Kellis kerékpár ott jött az első kapcsolat, amikor a Branislav Kelemennel találkoztunk, és akkor még a helyi komáromi kerékpár volt, aki felfigyelt arra, hogy nekem ringás igényeim is felléphetnek. És utána még egyszer volt egy Race Across America, most épp tavaly júniusban.
Ennek a távjairól besél, így ő kedvesen már szóba került.
Igen, hát ez ugye minden évben egy kicsit más, de nagyjából 4850 kilométer a versenynek a távja. Nyugat-keleti irányú haladási van, San Diego, a csendes óceán partjáról indulunk, egészen a mexikói határtól, és ilyen észak-keleti irányba átszeljük az egész kontinest, és a tavalyi évben Atlantic Cityben volt a befutó, 1880 valami ilyesmi volt, csapatépítő, nem csak egyedül, hanem egy csapatot is kell építeni, két járművel kell menni, előírás, minimum 4 fő segítő személyzettel, mi hatan mentünk, lakóautóval mentünk, nagy büdzsé volt, viszonylag nagy stáb volt, és kerékpár, és tényleg a fekete...
És hogy épül fel a stábod?
9 pont.
Ki van benne a stábban?
A Herceg Feri mindenképpen meg kell említeni, a Aquaris Bike volt a műszaki háttér. Aztán voltak elhívott versenyzői barátaim, Pajtli Péter. Ugye nagyon fontos, hogy mindenkinek mindenre tisztába kell lenni, tehát jobb angol beszél, helyzetértékelés, kerékpárhoz, hogy a navigációhoz nagyon fontos, mindenkinek vezetnie kell és angolul kommunikálni. Ebből a sorból kilógott a sofőrünk, aki a lakókocsit vezette, az egy Bánalis nevű barátom volt, aki elhívott a sportlajongó és imádja a tevékenységet, amit mi csinálunk, és feleségem volt a táplálkozások, tulajdonképpen a külső logisztika, ami az egész csapatnak a haladását szolgálta, a ruházattól, mosáson keresztül. Ugye beszerezni, ugye nem egyedül, hanem 7-8 embernek a cuccát kellett beszerezni ételbe, italba, ruházatba, és mindent napra készen, percre készen, óra készen, várni engem, segíteni, főzni, pihentetni, altatni, elmondani, hogy mi történt, hogyan volt, mi a következő. Nagyon komoly dolog.
Meg ilyen több ezer kilométeres utaknál hogy van beosztva az étrended? A körversenyeket látjuk, meg hát aki országútizik, az nagyjából tudja, hogy egy kis banán, vagy egy kis műzli, sópótlás, és akkor nagyjából megvagy, de azért ez egészen extrém, és másfajta kategória.
Én nagyon sokat...
Mit teszel, mit iszol ilyenkor?
Ennyidőn keresztül. Tanultam én a magam triatlon versenyeiből, ugye ott körpályán védett környezetben nagyon jól ki lehet az emberek számolni, ugye a fehérjét, a szénhidrátot, a sókat, egyebeket, és azt fel is adják, hogy a rendelkezésre áll, aztán a frankó. Aztán a Részakosz Amerika már azért megmutatta, hogy ez... Még ha van is, aki ezt feladja, azért ennek a mennyisége, a minősége, időmennyisége, ez borzasztó nagy feladat, és nem könnyű. Itt az van, hogy a szintetikus táplálékok az én olvasatomban körülbelül 10-12 órán keresztül működnek attraktívan, de mindenképpen vissza kell térni a normál táplálkozási működtetéshez, mert különben felfordul az emésztő rendszer, tehát neki működnie, élnie kell, tehát nem csak a gyors felszívódás, hanem bizony az egész emésztő rendszert működtetni kell, és ez nagyon fontos dolog. Amerikában is nagyon fontos volt, itt most különösen...
De azért gulyásról szó se lehet, meg hamburgerről sem. Hát belefér egyszer-kétszer?
Ez pont, hogy igen. Tehát itt azért önmagad vagy, saját magad vagy. Egyrészt nem is férsz hozzá olyan minőségű, mennyiségű termékekhez. A másodrészt viszont ugye beszéltünk az első észlelés, az első, hogy is mondjam, a visszaállításhoz, a hétköznapi élethez, ahol meg kellett érkezni Kanadába, esőbe, hidegbe, fagyva, emelkedőbe, szétázva, és oda bemész a szállodába, és nincs mit enni. Tehát fel kellett készülni, hogy vannak esetek, amiket meg kell oldani. Te nem vihetsz magaddal 6 kiló ételt, meg 10 liter folyadékot, mert a haladás gátja, nincs is rá se hely, se lehetőség. Tehát ki kellett alakítani a haladásnak a metódusát a táplálkozási szempontból is. Ehhez volt körülbelül egy 3-4 nap, mire megérkeztem Kanadába. Utána viszont egy ilyen gladiátor táplálkozást alakítottam ki magamban, ahogy amikor volt lehetőség, akkor lehetőség szerint minél többet enni, fogyasztani, és ezt egy napi cirkulációval is csináltam tulajdonképpen. Ugye az esti napok voltak nagyon ki nem számíthatóak, ezért én úgy redukáltam az egészet, hogy a reggelit tettem ki számíthatóvá, tehát nagyon korán keltem, 2-kor, 3-kor keltem, és indultam a napi penzum teljesítésére, majd délután 3-5 óra felé megnéztem, hogy meddig tudok elhaladni azon a napon. Úgy elhaladni, úgy odaérkezni egy olyan településre vagy szállodába, ahol a civilizáció rendelkezésemre áll. És ha oda megérkeztem, akkor bementem a szállodába, kiöntöttem a hátizsákot, elmentem felfedező útra, hogy hol lehet ennivalót, innivalót venni. Tehát ez nem... Jaj, csak a folyadékpótlásról beszélünk, hogy itt azért voltak olyan napja, ami 500 kilométer, 400 fölött nagyon sokszor, de 500 fölötti napok is voltak, az átlag is 300 környékén volt, és a pihenő napot is beleszámolva. Itt tulajdonképpen a folyadékpótlás az volt a legszűkebb keresztmetszet, hogy egy 20 liternyi napi fogyasztásról beszélünk, tehát ezt elképzelni is két nagy vödörnyi, vagy ha kólás üvegből számolunk, vagy bármi másból, rengeteg, ugye a kulacsba belerakva, a 7 decisbe is, nagyon sok, tehát ez 30 kulacs ital, rengeteg, és ennek a folyamatossága, és ugye én kialakítottam azt, hogy kávé, hosszú kávé, az teljesen normális, valahol Amerikában, mindenhol, Kanadában lehet vásárolni ilyeneket. Aztán voltak a cukros üdítőitalok, és a kóla termékek teljes arzenálja, és ugye voltak az izotonikus italok, ami nagyon fontos volt, a sókásvennyanyok, egyebek. Ezek is előállított termékek voltak, ritkán jutottam hozzá porolakhoz, mert az könnyebb volt. Tehát beletettem a hátizsákba, a kamelbeket vittem magammal, 2,5 liter puffertartály volt, meg a kulacs, meg még a tartalékok. És ugye ezek után jött a kaja, az étel, ami megint nagyon fontos volt, hogy mihez jutsz hozzá. Nyilván, hogyha ugye megérkezünk egy benzinkúthoz, nagyon szűk az élelemhez való hozzájutás lehetősége, tehát néhány szendvics, és akkor csak a gyors chipsek, édességek, mindenféle csokoládék. Ha az ember beszavarul egy hamburgeresbe, vagy egy gyors étterembe, mindegy az, hogy melyik rendszerről is beszélünk, akkor viszont elképesztő mennyiség, tehát két teljes nagy menü, kólástól, hamburgerestől, sülklumpistól, pitével, kis réteskével.
De tehát azt meg lehet dolgozni, ezt a kis kalória bummat.
De a legjobban az élelmiszerboltokat szerettem, a élelmiszerboltban gyakorlatilag minden volt, meg még volt normál táplálék is, tehát lehetett venni szalámit, sajtot, paprikát, gyümölcsöt, és Kanada ugye későbbi az időjárását, tehát rengeteg cseresznyét tudtam venni, epret tudtam venni, banánt tudtam folyamatosan vásárolni. A legjobb az a cseresznye volt, imádtam, és hát ugye úgy nézett ki a vacsora például, hogy hát egy 40-dek a szalonna, 20-dek a sajttal, 2 kaliforniai paprikával, egy 1,5 liter kakóval leöblítve, majd mire a zuhanyzásban megékeztem, kiolvadt a jégkrém, 1 liter jégkrémet leküldtem utána, és elalvás közben, előtt, miközben beszéltem a családdal, még elszopogattam 1 kiló cseresznyét.
Úgyhogy a kedves hallgatók látják, hogy nem csak a verseny extrém, hanem egyébként a hozzáállás is, meg a természetben a része is. Visszaadom azonnal a szót Fejes Miklósnak, tekintettel arra, hogy az a Gravel mellett megelemítetted, hogy nagyon trendi a e-bike vásárlás, látható, az ország bármelyik pontján vagyunk, látható, hogy nagyon sokan e-bike-on vannak. Ez nekem picikét fura, mint régi bringásnak, hogy azért Magyarország nem a dombjáról meg a hegyeiről híres, de hogyha ez a, hogy is fogalmazok, mézes madzaga annak az eszköznek, hogy rá tudjuk kaptatni az embereket a bringázásra, ám legyen, nem?
Igen, és simán rá tudok kötni most a Ferinek az előbbi sztoriára, hiszen nekem az a mondás jutott eszembe, hogy idővel ugye minden megszépül. Most ahogy ezt a Feri elmondta, konkrétan úgy hangzott, mintha egy hedonista túrá lettünk volna, tehát chips, cseresznye, eper és mindenféle földi jó falat. Hát az átlag ember is így van. Ugye nem nagyon ismerünk olyan embert, aki gyerekkorában ült volna kerékpárra. Az én államon is van egy 2 éves koromban szerzett seb, amit egy háromkerekű kerékpárral okozott balesetben szereztem, de utána ugye kimaradt ugyanúgy a munkás évek alatt a kerékpárzás, én például 40 évesen ültem vissza, és ez teljesen átlagos és teljesen jellemző a magyar kerékpáros vagy magyar társadalomra is, hogy eljön újra az idő, gyerekek felnőttek, kirepültek, munkából is már kevesebbet kell talán csinálni, és elkezdünk bringázni. És akkor visszaülünk egy ilyen 20 év kihagyás után, 30 év kihagyás után egy bringer, akkor csak a régi szép emlékek vannak, és utána szembesülünk vele, hogy úristen, ezt tekerni kell, ha a hegyre megyek, akkor elnézek balra, ott egy mókusra fán, 5 percek később még mindig ott van egy mókusra fán, igen, mert még mindig amellett a fa mellett vagyok, és ezek nem feltétlen ilyen motiváló dolgok egy átlag ember számára. Most itt jön képbe az e-bike, hiszen az e-bike-ot ugyanúgy kell hajtani, teszem hozzá, ugyanúgy feltöri az első héten a seggét mindenkinek, nincs olyan nyereg, ami ne tenné ezt, tehát ugye ez a negatívuma megvan, viszont amikor ráülünk egy e-bike-ra, és itt akár Budapesten elindulunk a 3-as határhegyre fölfele, akkor ez adhat élményt is nekünk. Én amikor először ültem e-bike-on, ez nagyságrendileg egy 6 évvel ezelőtt lehetett, nyári szezon volt, őrületes pörgés, délután 4 óra beérek az irodába, raknám össze éppen az adminisztratív dolgaimat, kinézek, gyönyörű idő az ablakon, és arra gondolok, hogy idén még alig ültem bringán. Tehát amit a Feri letekert mondjuk egy nap ugye 700 nem tudom hány kilométert, én azt meg se közelítettem egy éves tekeréssel, és az úgy bringás szakmában egy picikét ez nekem fájt.
És de igazán akkor... elmutósosabban nagyon nagy az időnk, de nagyon kíváncsi vagyok Miklós arra a felvetésedre. Beszéltünk arról, hogy a Visegrádi országban forgalmaztok alapvetően, hogy hogyan állunk mi magyarok vagy a kelet-közép-európai régióban, akár a cseheket, a szlovákokat, vagy a lengyeleket nézve bringás nemzetként, ha lehet így fogalom, vagy minősíteni magunkat.
Azt kell, hogy mondjam, hogy és ez üzenet az összes többi kerékpárforgalmazó cég számára, hogy őrületesen nagyok még a lehetőségek, hiszen...
Magyarán van hová fejlődni.
Van hová fejlődni, hiszen azt látjuk, hogy egy fele akkora ország, mint a miénk, jóval több kerékpárt ad el. Ez számomra azt jelenti, hogy még a magyar embereket jobban oda kell szoktatni a kerékpározásra, és erre az e-bike egyébként egy kiváló eszköz.
És akkor végezetül vissza mondom a szót Szönyi Ferencnek, van-e olyan példa, vagy királyi út, amit tudsz ajánlani bárkinek?
Igazából nem, én most azon mosolyogok, hogy ezek a trendet nagyon észre lehet venni, és Európa útjait is koptatom. Tavaly voltam Olaszországban, Ausztriában, és tényleg nem meglepő az e-bike-oknak a térnyerése. Gyakorlatilag az úton levőknek a többsége van már, akik ezt a járművet használják. Egyébként egy óriási kaland, tehát sokkal élményszerűbben lehet megélni a kerékpározást, eszméletlen nagy segítség ez, és különösen annak a korosztálynak, akik mi vagyunk, akik, és én most nem veszem magamat közé ennek, ugye, de a valóban a korosztály, azok aktív keresőképes táboráról beszélek, akiknek nagyon szeretnének a környezetbe kerékpározni, és élményszerűen megélni a távolságot és magasságokat, akiknek egy óriási handicap az, hogy ebben segítséget ad a kerékpár, és nem csak, hogy segít, de valóban segít ebben.
Talán egy záró gondolat, ami nekem eszembe jut, ez pedig a Kellyznek a jelmondata, ami úgy hangzik, hogy every bike has a mission, vagyis minden kerékpárnak megvan a maga küldetése. Ennek a gravel kerékpárnak most Ferivel az volt a küldetés, hogy 15 000 kilométert haladjon, és az e-bike-nak meg lehet, hogy pont az, hogy visszaszoktassa az embereket a bringára.
Igen, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Szűnyi Ferenc ultra triatlonistának, valamint Fejes Miklós aki a Kellyz értékesítési képviselőjeként vett részt a beszélgetésben. A mikrofonnál Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.